Zene a házban. Zenei utazások Marosi Viktorral térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
A Zene a házban rovatban beszéltünk már kiállításról, könnyű zenéről, zenei edukációról, külső és belső programokról, szóval sok mindenről már volt szó, viszont a népzenéről még nem, a táncházakról nem, és arról, hogy milyen népzenei szerkesztés zajlik a Magyar Zeneházában, erről fog most kérdezni Salamon Somát, a Magyar Zeneháza népzenei szerkesztőjét. Hello, Soma!
Szia!
Szervusz, köszi, hogy itt vagy velünk. Kezdjük ott, hogy hogyan tudtátok beilleszteni a Magyar Zeneházába a rengeteg féle program közé a népzenét, hogyan találta meg a helyét, egyáltalán hogyan férnek meg egymás mellett ezek a programok?
Nem kellett sokat keresgélni, mert ugye a Magyar Zeneháza az egy olyan intézmény, ami a zene minden szegmensére nyitott, és a zene minden szegmense otthonra lel ebben az intézményben. A népzene az elejétől kezdve a Magyar Zeneháznak az egyik alapvető oszlopa, mint ahogy egyébként az egyetemes zenének is az egyik legfontosabb oszlopa a népzene. Elég belegondolni abba, hogyha az emberiség történelmét nézzük, kultúrtörténetét nézzük, akkor annak csak egy pár ezer éve, tehát az utolsó fejezetben a része csak az írott zene, a komponált zene, annál korábban csak tradíció és hagyomány létezett a zenében is, tehát mondhatjuk azt nyugodtan, hogy minden ebből nőtt ki.
Mennyire igazad van, és ezen el sem gondolkodtam még.
Igen, hát a Magyar Zeneháza programjában éppen ezért a népzenei koncepció már az elejétől kezdve jelen van, és hát arra törekszek én is zenei szerkesztőként, illetve arra törekszenek a kollégáim is, hogy a programunknak az alapja az nyilván az autentikus, hiteles, hagyományos zene legyen, de emellett szeretjük befogadni, szeretünk helyet adni olyan elképzeléseknek is, amik itt a Zeneháza programirodájában pattannak ki a fejünkből, tehát hogy például nagyon szeretünk színpadra állítani magyar és külföldi népzene együtteseket, kollaborációs koncertekkel, tehát összetalálkoztatni különböző népzenéket a színpadon, nagy találkozásoknak otthont adni, és természetesen az olyan fúziós projektek felé is nyitott a Magyar Zeneháza, amik a népzenének az értő, értékteremtő feldolgozásait, fúzióit mutatják be.
Ugye van a tradicionális zenei sorozat, amivel kapcsolatban azt szeretném első körben megtudni, hogy hogyan válogatjátok a tájegységeket, vagy tájegységenként, vagy előadóként van-e válogatva, vagy struktúrálva a zenei sorozat. Szóval van-e olyan, lesz-e olyan a Magyar Zeneházában, hogy egy bizonyos tájegységről többféle zenét és zenei stílus megmutatni?
Természetesen van. Tehát alapvetően a népzenének az egyik legfontosabb jellegzetessége az az, hogy táji alapon, regionális alapon szerveződik. És mint olyan, nagyon-nagyon jellegzetes, lokális sajátságokat hordoz a népzene, például a Kárpát-medencében. Nem véletlenül az, hogy a táncház mozgalom, ugye Bartók Béla és Kodály Zoltán és a őket követő kutatógenerációk, többek között például a nagy néptánc kutató Martin György nyomdokain haladva, szinte falura lebontva, sőt a falun belül akár táncos egyéniségre, zenész egyéniségre lebontva tudja differenciálni az anyagot. Tehát a népzene az egy végtelenül lokális típusú zene, ellentétben a divat zenével, ami meg ugye egy alapvetően globalizált zenei jelenség, és ennek megfelelően nekünk is van olyan sorozatunk, amiben összefogjuk azokat a koncertjeinket, amik egy-egy régiónak vagy tájnak a zenét mutatják be. Ez a Tájaké zenéik sorozat, ezek általában autentikus népzenei koncertek is, és többnyire a magyar, illetve a Kárpát-medence egyéb népeinek a zenét mutatják be, tehát hogy alapvetően a szűkebb pártjáknak a régióit mutatják be ezek a koncertek, de én nem tartom kizártnak azt sem, hogy a jövőben majd ezt a fajta regionális tematikát ezt behordjuk esetleg nem magyar vagy nem kárpát-medencei anyaggal is.
Kutattok egyébként, vagy te magad kutatsz olyan népzenék után, amik akár más kontinensen vannak? Szóval nem tudom, amerikai népzene, kínai népzene, ilyesmiket kezdtél-e kutatni már, és ha igen, akkor lesz-e helye a Magyar Zeneházában ilyen jellegű zenéknek?
Igen, a kérdésed az több szempontból is érdekes, mert ugye egyébként én a zeneházás munkámon kívül foglalkozom népzenekutatással is a Zenetudományi Intézetben, mint etnomuzikológus, És az én fókuszom az elsősorban egyébként, mint kutató, a magyar népzenére, illetve a kárpát-medencei népzenére irányul, de mint szerkesztő, zenehallgató, mint zeneszerető ember, rengeteget hallgatok, egészen kisgyerekkoromtól kezdve, nem csak, hogy nem magyar, de akár nem európai anyagot is. Tehát nyilvánvalóan, hogyha azt veszük is, hogy a zeneházában én mind a két úgymond eszköztáramat használom, tehát alkalmasint a kutatói eszköztáramat is használom, alkalmasint a zene hallgató, a zene, zene szerető embernek az eszköztárát, vagy a zene ismerő embernek az eszköztárát, és hát alkalmasint, hogyha arról van szó, akkor mint előadó, nyilvánvalóan nem feltétlenül mint fellépő, hanem az előadói, idegen szóval know-how-omat is labba vetem, hogyha arról van szó, hogy egy olyan koncert van, ami ezt megkívánja. Tehát a kérdésedre a rövid válasz az, hogy igen, a mi tudományos program arculatunk az nem csak az európai zenékre korlátozódik, hanem mindenféle, amit egyébként a nemzetközi szakma, ugye non-western, tehát hogy nem nyugati típusú zenének hív, mindenféle egyéb zenei világot is szeretnénk megmutatni. Tehát volt már nálunk például Balucsisztán, ez egy pakisztáni alrégió előadó, voltak nálunk már indiai zenészek, voltak afrikai zenészek, tehát hogy szeretnék minél szélesebb spektrumban érinteni a világ különféle zenét, és egyébként ebben nagyon nagy segítségemre van a Halmos András szerkesztő kollégám, aki a nem európai hagyományos zenéknek egy viszonylag vájt fülő és régóta a szakmában levő ismerője.
Ugye ugyanide a koncertekhez kapcsolódó beszélgetések és szabad egyetemi előadások is lesznek, meg vannak, sőt kurzusok, és az érdekel, hogy ezek például hogyan kapcsolódnak egyes népek kultúrájához, hogyan, mennyit tudunk meg ezekről a kultúrákról ilyen kurzusokon, vagy szabad egyetemen?
Igen, a Magyar Zeneháza, mint koncerthelyszín is túlmutat a hagyományos és a standard koncertélményen, mert mi az edukációra, a kapcsolódó programokra, a hallott zene kulturális kontextusba való helyezésére is nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Ennek megfelelően elég sok olyan hagyományos zenei program is van, ami valamilyen formában meg van magyarázva a hallgatóságnak, tehát kapcsolódó program van. Ezeket régebben, hát ezt vicces kimondani egy három éves intézmény esetében, három éve létező intézmény esetében.
Relatíve régen.
Az elején azt csináltuk, hogy általában az előadások, koncertek előtt voltak ilyen ismeretterjesztő beszélgetések, előadások, ilyesmik. Mostanában már inkább azt csináljuk, hogy ezeket az ismeretterjesztő is információ bombonokat, ezeket beintegráljuk magába az aktív koncert időben, mert az a tapasztalat, hogy így a közönségből mindenkinek hát kvázi muszáj lesz ezt meghallgatni. Hogyha azt szeretnénk, hogy a közönség ott edukálódjon is, tehát értse azt, hogy mit hall, egy kicsit képbe kerüljön róla, akkor egyszerűbb néha azt az ismeretterjesztő moderátort vagy felépült, azt tulajdonképpen például műsorvezetőként beszerkeszteni a műsorkoncepcióba, vagy valami ilyesmit csinálni, tehát hogy igen, a kérdés az a válasz az, röviden megint csak, ez nagyon vicces, hogy én mindig elmondom marha hosszúra, aztán utána elmondom, hogy a kérdés ez mi a válasz.
Hát hosszú meg a rövid verzió.
Rengeteg műsoridőt meg tudnátok spórolni, hogyha csak a rövid válaszokat mondanám, de nem fogom. Szóval az a lényeg, hogy akkor hogy nagyon sok koncertnél szumma szumárum törekszünk arra, hogy igen, nem csak a zene gyönyörködtesse a füleket, a hallgatói füleket, vagy éppen botránkoztassa meg, éppen attól függ, hogy kinek milyen a hozzáállása, hanem az ezzel kapcsolatos háttérinformációval is gazdagabb legyen az, aki egyet vált ezekben a műsorokra.
Az előbb egyébként úgy kérdeztem, hogy amerikai vagy kínai népzenével foglalkoztok-e, vagy fogtok-e majd foglalkozni, és eszembe jutott ugye a Mississippi völgyéről, most felmerülhet a hallgató, hogy hát Amerikában milyen népzene lenne, hát az csak néhány száz éves kultúra, ott is van népzene. A Mississippi völgyében ugye a blues az is népzenei alapokon fekszik, szóval hogy például ez hogyan jön be egy ilyen népzenei sorozatba, ha bejön egyáltalán, lehet-e integrálni azt a fajta zenét?
Jaj, de jó. Tehát az Amerikát én most az elmúlt két hónapban kétszer is jártam ott, és tervezek két hét mit menni.
Amázdista.
Az Amerikában, Amerikában is létezik népzene című rásokozást, azok mindig nagyon szoktam szeretni. Nem attól függ egy adott országra, hogy mennyi idős, hogy van-e népzeneje, vagy nincsen. Ez egy teljesen nincs összefüggés. Amerikában rengetegféle népzene létezik, és rengetegféle etnikum is létezik. Tehát ugye a több rétegű kultúráról van szó. Elsősorban ugye van az őshonos amerikai kultúra, amit ugye, akiket ugye nevezünk indiánoknak is, az ő zenefolklórjuk például teljesen különbözik az európai népzenéhez, hogy gyökeresen különbözik. És utána nyilvánvalóan azt az országot is többféle etnikum alapította, tehát vannak az angol szász, vagy az angol, a brit szigetvilágból, a skót kelta területekről érkező fehér bevándorlók, akiknek a zenéje az gyakorlatilag önálló életre kelt, és önálló fejlődés történetet futott be, például az Appalachee hegységnek a vonulatai között, tehát ott van az, ugye az Appalachee népzene, az ebből, meg az egyéb fehér népzenékből kinövő bluegrass, és ugye az ezzel valamilyen kapcsolatban levő country zene, az úgynevezett mountain music, tehát a hegyekben élőknek a zenéjé, ami nagyon sok közös vonás mutat a óvilágnak, tehát Európának a kelta, skót, ír, ilyesmi zenéivel, akkor vannak a különféle etnikumoknak saját zenei anyagai, és ugye a fehér és a fekete, tehát az Afrikából érkező hagyományos zenének a keveredéséből jött létre ugye az általa nem emlegetett blues, ebből fejlődött ki tudnék a jazz is, ami aztán szinte a könnyű zenei műfajok mindegyikének valamilyen formában az előképe, tehát hogyha egy ilyen, és van, lehet néha látni ilyen fa-szerű, ilyen evolúciós rajzot, és általában a blues meg a jazz ott van a gyökerek környékén, tehát a könnyű zenei típusoknak is ez a gyökere. Rengeteg fele zene van, de hát most hagyd mondjuk egy példát, például nálunk a Magyar Zeneházában augusztus 1-én fel fog lépni egy olyan zenekar, akit Fészer bandának hívnak, akik New Jersey-ből érkeznek, és totál magyar az összes, de mindenki teljesen magyar, annyira a magyarok, hogy ide is mondnak Magyarországra költözni, szinte mindannyian, és ott kint New Jersey-ben a magyar közösség tagjaiként magyar névzenét játszanak, ezzel szórakoztatják az ottani magyar és nem magyar közönséget különféle bálakban, százakon, és hát elég jól játszak, úgyhogy úgy gondoltam, hogy nem csak ugye azért, mert személyesen is ismerem őket, és nagyon jobban vagyok velük, hanem azért is, mert a zenéjük az kifejezetten jó, és nagyon szépen muzsikálnak, hogy hát miért ne lehetne őket meghívni, hát ez egy külön, igazi különlegesség, hogy Amerikából egy magyar táncházzenekar játszik, és hát ráadásul még egyébként ezt bevallom, hogy nem is kellett őket Amerikából idehozni, hiszen Magyarországon töltik a nyarakat általában, úgyhogy eleve itt lesznek, és ez szerintem egy nagyon különleges.
De ők már ott születtek New Jersey-ben?
Mindenki ott született, igen.
Tehát ők ott töltötték a gyerek?
Igen, van olyan az a bőgős át, az a Kaliforniába született és átköltözött, de hogy ott töltötték a gyerekkorukat, ott nőttek föl, de ennek ellenére identitásokat tekintve teljesen magyarok, és az a zenem, amit játszanak, az is az. Tehát,
hogy és úgy döntöttek, hogy hazaköltöznek Magyarországra?
Hát némelyikük igen. Úgy döntött, hogy itt szeretne élni Magyarországon.
De például az ő zenéjükben érzékelhető bármelyik műfaj, ami Amerikából indult, zenei műfaj?
Nem érezhető, mert ők kifejezetten kimondottan expressis verbis magyar névzenét játszanak, és az összes többi táncházas vagy revival előadóhoz hasonlóan ők is ugye az archív felvételekről, illetve magyarországi vagy adatközlő zenetanároktól tanulták ezt meg, tehát hogy itt semmilyen hatás nincsen, hanem ugyanúgy hitelesen próbálnak eljátszani egy krotoszegi vagy magyar-szlováki vagy bukovinai összeállítást, mint ahogy egyébként egy bármilyen másik, mondjuk teszem a szolnoki vagy nyíregyházi magyar zenekar.
Wow! Mi várható még, milyen különlegességek várhatók még nyáron, így a népzenei sorozatban a Magyar Zeneházában?
A nyáron koncertjeink a belső terekben nincsenek, tehát nyáron a táncház sorozatunk folytatódik minden nyáron egyébként, amióta a zeneháza létezik, és hát ugye a már említett Fészer zenekaron kívül nagyon sok magyarországi együttes is megfordul az ebben a táncházakban, ezek két hetente vannak csütörtökön, tehát nyáron tulajdonképpen a népzene az ebben a táncház formában van jelen a házban, szabadtéri színpadunkon, és hát lesz például Mihó Attila és barátai, akkor Kalász és zenekara, de például fellép Samu Zoltán zenekara is, vagy éppen ugye a mindig szoktam mondani, hogy fiatal zenészekből álló, én nem szeretem ezt a jelzet elébb érteni, mert kiváló zenészekről van szó, akik nagyon jó barátaim, nagyon jó kollégáim, és hát megtiszteltetés őket elhívni, ez pedig a Sarjú Banda. Tehát, hogy tulajdonképpen sikerült azért, vagy legalábbis reményeim szerint sikerült meglehetősen megszórni különféle jobbnál jobb zenekarokkal a nyári táncházas sorozatot is, úgyhogy ha valaki két hetente csütörtökön, gyorsan is tudunk el hadarni, hogy aztán a következő az június 6-án lesz a Kalász Mátékkal, és nem tudom, mindig lehet számolni két hetente, de ha valaki két hetente csütörtökön, nem délutáni esti sávban a ligát besétel, akkor valószínűleg névzene fogja megütni a fülét, és mindig vannak tánctanárok is, tehát be lehet állni a teljesen laikusoknak is táncolni. Nagyon fontos, hogy ezt a régi táncház koncepciót próbáljuk mi is tovább vinni, amit ugye a táncház mozgalom hajnalán is így működött, hogy mindig volt táncnál azok számára, akik kívülállóként csöppennek bele ebbe az egészbe, úgyhogy mindenki számára tényleg a legnagyobb szeretettel és a legjobb tudom ajánlani ezeket a programokat.
Van még egy dolog, mennyire menő ma a táncház?
Igen, semmi, a világért sem áll a szándékomban megbántani, vagy megsérteni azt, amit az előbb kérdeztél, de általában, amikor megkérdezik tőlem azt, hogy mennyire ciki manapság a népzene, akkor azt tudtam mondani, hogy általában hát egyre cikibb megkérdezni azt, hogy mennyire ciki a népzene.
Tehát, hogy, de én nem ezt kérdeztem szerencsére, ezt kezdtem, mennyire menő.
Mennyire menő a táncház, nem tudom, én szerintem ez nem számít, hogy menő-e vagy nem. Általában, ha külföldiek járnak arrafele, és a turisták azok szokták szeretni, mert egy nagyon különleges lokális, nagyon különleges formája a magyar kultúra megnyilvánulásának. Én úgy veszem észre általánosságban, hogy ugye egyre népszerűbb, töretlenül a táncház. Én egy picit visszavágyom azokban az időszakokban, amikor nagyon sok volt az kicsi, alulról szerveződő pici tánc, legyen 10-12 évvel ezelőtt ez nagyon sok ilyen volt. Tehát én abban az időszakban, az időszak az nekem egy picit jobban tetszett, mert nagyon dinamizálta ezt a szöveget, de a lényeg az, hogy most is ugye hihetetlen népszerűségnek örvend, és hát a hagyomány megélése, sokat szoktuk hallani ezt a klisét ezzel az egyes jelenséget kapcsolatban, ezt nem pontosan így mondanám, hiszen a hagyománynak a megélése az nagyon sok mindenen múlt, tehát hogy úlik, tehát hogy ez a szórakozási forma, ez teljesen másképpen volt kontextualizálva, teljesen másképp volt jelen egy paraszt ember életében, akinek tényleg ez volt a teljes kulturális horizontja. Nyilván a városba felkerülve, még akkor is, hogyha az autentikára törekszünk, egy kicsit megváltozik a közeg, megváltozik a belső dinamika, megváltoznak a proximitások, megváltozik nagyon sok minden. Tehát azért a világ, meg a globális közeg az egy túl nagy falu ahhoz, hogy úgy tudjuk, olyan szinten hitelesnek tudjuk tekinteni, mint az eredeti lelőhelyén, de úgy néz ki azért, hogy az elmúlt 50 éve, a táncházban elmúlt 50 éve az inkább azt példázza, hogy sikerült hatékonyan átültetni a tánczenének azt a szórakoztató funkcióját, meg az autentika megőrzésének az igényét, többé-kevésbé egy teljesen a falutól teljesen eltérő közegbe, és ott azért ez szárba szökött, és valóban az van, hogy fiatalok tömkelege, nem csak hogy fiatal, mindig ez nem is tudom, hogy miért használnak ilyen közszeres dolgokat, szóval embereknek a tömkelege bolondul, rajong ezekért a dalamokért, és a népzene az nagyon-nagyon sokaknak a kísérője egész életén keresztül, ott van bánatban, ott van örömben, és most tényleg nem akarom azt mondani, mint a Galla Miklós a Tért című előadást, hogy egy bútorvásárláska és a téli szünetben is ott van, de egyébként még akár bútorvásárláska és a téli szünetben is ott lehet. Tehát az egyik, hogy elkísér bennünket a népzene, nagyon szeretjük. Én nekem múltkor egyébként volt egy ilyen gondolatom, hogy jelenleg a világban többet tud szótaszegi legényes táncolni, tudást nyilván relatív, de fölállni és egy pár pontot elnyomni, mint amennyien valaha potenciális szótaszegi adatkőző táncosok éltek, tehát egy adott időpillanatban. Tehát, hogy Kalotaszegen. Most nem tudom, érted, hogy miről beszélünk, hogy Erdély, amennyi 20 éves vagy késő 10 éves férfi volt, aki ezt a táncot táncolta mondjuk a 20. század folyamán, annak a sokszorosa az, aki jelenleg ezzel a tánccal foglalkozik. Tehát, hogy át kell gondolni, át kell konfigurálni az egésznek az egésznek a dimenzióit, és egy picit ezzel a szemmel is, mint egy tömegjelenség felé kell fordulni most már a táncházmozgalom felé, de hát ez is volt a cél, tehát hogy tényleg kezd tömegjelenségé válni, és mint ilyen tényleg a magyar néphagyomány, a magyar hagyományos zene és tánc az egyre több emberhez eljut, és hát azért ennek úgy gondolom, hogy mindannyian tényleg tiszta szívből örülhetünk.
Abszolút. Örüljünk együtt, és nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, és akkor jó munkát a nyárra.
Nagyon szépen köszönöm.
Salamon Somával, a Magyar Zeneháza népzenei szerkesztőivel beszélgettünk.
Zene a házban. Zenei utazások Marosi Viktorral térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
Sokat beszéltünk róla, két hete meg is nyílt a Divák és Ikonok kiállítása Magyar Zeneházában, és egészen szeptember 15-ig látogatható. Most pedig Kate Baileyvel, az eredeti Diva kiállítás kurátorával beszélgetünk.
It's a pleasure to meet you, Victor. How did you like the Hungarian version of the exhibition when you've been here 2 weeks ago?
I think that it looks absolutely amazing. The House of Music is the perfect stage, the perfect venue for the exhibition. And the team have designed it so beautifully, picking on up on the show that was in London and expanding it. So it's wonderful to see. It's a great gallery, and the team have done a fantastic job with the design.
What did you say when you saw that the exhibition takes many places inside the building? Did you like it so?
I think when I started the exhibition at the V&A, you know, it was actually looking across our collections, across the building, and curating a show that responded in a way to the story of the museum. And then once it opened, you know, it expands, and the whole museum programming was about Diva. And so I think that it's very exciting that there is a similar opportunity at the House of Music, that there is the core exhibition, and then there's the opportunity for installations and public programs. So I think it's a fantastic thing when an exhibition can be a trigger for all sorts of other interpretations.
How did you start to build up an exhibition like this? So what was the first idea, and how did you start to collaborate with the people who are part of the exhibition, or the ancestors?
Yeah, the exhibition idea came about when I curated an exhibition about opera. So I was looking at a story of opera across Europe, and I became very intrigued by the diva on this story, and then also fascinated by the artistry of the female performer, and how you know, I could try and trace a story from the 19th century to the contemporary, being able to look at the sort of origins of the term and these exceptionally talented women with their voice, finding their voice across, you know, time and across discipline. So I guess the starting point was a curiosity. It was the research. It was the research of looking in our own collections at the museum and then looking more broadly, and then thinking about the contemporary relevance of this story and where we would find some touch points, icons of today who people would relate to. It was a big task. It does cover 200 years. But after sort of exploring the kind of history, then looking at the contemporary and considering this idea and sort of reaching out to people to present their work and their ideas.
So you are more attached to the opera world?
I would say I am in both worlds. And I think for me, the show was about bringing those worlds together. So I absolutely love and have the passion for opera, and the diva in opera is a fascinating story, and the diva's voice. But to be able to kind of consider that alongside these really powerful performers of today, whether that's Beyonce or Rihanna or Lady Gaga, and to think about the trajectory of time and these icons that we have today and how they have been inspired by their forebearers.
Before the exhibition came to Hungary, did you do a research of the Hungarian celebrity culture? And if you did you find any difference?
The additional Hungarian content that's in the exhibition has been curated by the teams at the House of Music. So, you know, I worked very closely with them on their ideas for how the story would be relevant for your audiences. So I didn't specifically look at celebrity, because although celebrity is one of the angles of the show, it's not really the purpose. The purpose is really about the performer, the icon, the diva, and looking at the sort of craft and the sort of celebration of the artistry of the performer.
What was your first impression?
Well, I think it works absolutely brilliantly to kind of create these synergies with the Hungarian story, because the story is a universal, it's an international one, and actually brilliant to bring out the specificity of the Hungarian narrative. You know, looking again across from the opera to the rock and pop worlds, I was blown away by the costumes and the objects that have been sourced and displayed by the curators at the House of Music. Some of the performers I was very familiar with, like Zsa Zsa Gabor and Eva Marton, some of the others less so, but I think the way that they fit with the narrative, the way that we can bring out the stories of these remarkable women in this bigger narrative of the diva it's been a wonderful collaboration.
So let's get back to the original Diva exhibition. What was the first issue that you needed to cover?
Yeah, I mean, I guess the biggest issue with the show is that, you know, it's telling a story of the diva, and there are many different ways we could look at this story. So I guess my first issue was making sure I had the narrative really clear, and then I would be able to, you know, have the divas tell their story within this bigger story. So I think once the bigger story was set up, then the opportunity to choose and select who the divas would be in the exhibition was slightly easier.
Was it easy to find those people who could help you with the materials, with the costumes?
Yeah, I mean, exhibition is a lot of research and there's lots of layers. And I was very keen that it was an exhibition that revealed costumes and it revealed fashion, and it also, you know, incorporated photography and personal objects connected to the performers. So it was a big task, and, you know, some material was easier to access if it's within a museum collection. Sometimes, you know, material is with designers, sometimes material is with artists themselves, sometimes material is in private collections. So it was a bit of a big, ambitious task, but it was hopefully worth it.
When the exhibition gets an invitation to a country, what is the first thing you need to check out?
Well, I mean, it's a complete honor and a privilege when, you know, a venue like the House of Music wants to, you know, is interested to present an exhibition. So, you know, we're really excited to explore possibilities. And of course, you know, we're a museum that takes responsibility for objects and touring exhibitions around the world. So the venues have to be able to present and display museum objects. So that's actually a really, really important consideration. And that, you know, these are high, you know, highly popular opportunities. So for us, it's great that I think, particularly with the House of Music, that, you know, to introduce sort of new audiences, but also to find ways of expanding the idea and the research in a different context is exciting to us too.
Was there anybody who you needed to miss out, just didn't get the rights?
You know, there isn't actually anybody, because the way that we did the research, we were looking from photography, from music videos, so we didn't have to speak to every single performer in the show. There were different ways of representing them, and obviously some performers are still with us, some have obviously passed away, so there was different ways. So no, I was very lucky really that we managed to tell the story that we wanted to show, and that took us from, you know, the museum's collections, looking at these extraordinary performers of the 19th century, from, you know, Adelina Patti, right through then to, you know, Maria Callas, and then to, you know, the contemporary artists. I think it was, we were fortunate, but I think it was the first time, particularly in the museum context, for this kind of story and these kind of artists to be presented. So everyone was very excited by that.
Seeing the exhibition, you have a lot of ideas of what the diva was in the past 4 or 5 decades. But what do you think? Is the diva changing during the time? It must be different than it was in the 80s or in the 70s.
I think absolutely. You know, one of the things I looked at was a historical timeline. So I was looking at feminism. I was looking at how we looked at these performers, and, you know, what were their narratives and what was their kind of social cultural context. And for sure, there's been change even since the exhibition opened. You know, there's an explosion of diva. It's a really exciting time for female performers. And, you know, I think it was quite incredible timing that we've got these artists on, you know, on tour, and we're constantly, you know, they're at the forefront of change. They have, you know, these huge fan bases. So our perception of them, how they engage with technology, how they engage with story, how they engage with issues, it's constantly evolving.
It's many contexts, isn't it?
Many contexts, many spaces, many contexts, and you know, many new ideas, many new voices.
So
I think it's a story that will, you know, keep us on our toes and keep us excited.
The New York Times has an article about the exhibition, and it starts with this: opera singer, style icon, outspoken woman, divine being, high maintenance nightmare. It's all about the diva. Did you add any of these to your thinking of the diva?
I think I was very keen, because there has been a lot of negativity around the term used sort of outside of performance, but about sort of trying to hint that this is a label that describes difficult and demanding people. But what I was trying to do with the show is actually that this term has maybe come about because these are exceptionally talented women and artists, you know, doing a very, very good job, doing very, very hard work. And actually, you know, when it's all about you and you're stepping out on your own, you have to make big choices, you have to have strong opinions, you have to have vision, and you have to have attitude. Mm. So actually reclaiming this is a very positive term, and that actually respecting that, you know, from Maria Callas to Marilyn Monroe to Madonna, actually these artists are just, you know, they are doing their job, and they're doing their work, and they're doing their craft.
What do you think, what is the issue of a diva today?
I think we'd have to ask the diva that. I mean, I think it must, you know, they are leaders. They are
leaders.
They run, you know, businesses. They have the relationship with the public and the private. I think probably there are less issues today than there were. But maybe the competition, maybe the fact that there are many divas and, you know, finding your unique place in the diva universe.
It's interesting you say that they have less issues, but then just before you said they need to run a business, they need to communicate.
Yeah.
They don't just have to go on stage and be divas. I think they have more issues then.
Yeah, maybe some of the issues of the 19th century are, you know, we've moved on, but as enterprising and successful women, there's always going to be challenges when you're at the top of your game, and you have to keep communicating and speaking to your fans and making new music. But that's why they're diva. That's why they're iconic. That's why they have this power.
Last question. What do you think, what would be the word without divas?
You know, it would be a very quiet space, wouldn't it?
Quiet.
Quiet, yes. Mm. It would be quiet. I think it gives a real sense of, you know, the shared experience. It gives a voice. It gives positivity. And, there's something extraordinary about that connection with a performer as a fan. So I think the world would not be as a rich and magnificent place without the voices of the diva.
What if we would take out money and fame? Would be anybody who wanted to be a diva in that case?
I think that you have to have the voice, and the voice that moves people, the voice that, you know, the voice of the diva is ultimately what we want to listen to. So regardless of the money and the fame, it's actually stripping it back for me. It's about the music.
Kate Bailey, thank you so much. And good luck for the exhibition.
Thank you so much.
K
Kate Baileyvel, a Diva kiállítás kurátorával beszélgettünk. Ez volt már a Zene a házban rovat, itt a Szabadesésben, sőt a Szabadesés is ez volt. Köszi mindenkinek a figyelmet. Czoller Andi nevében is elbúcsúzzom, legyen szép estétek, vigyázzatok egymásra és magatokra. Szevasztok!
Zene a házban. Zenei utazások Marosi Viktorral térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.